Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió stúdiójából Budapest Gogol utca. Burger Ferenc vagyok, Nagykörösi plébános a mikrofonnál. A következő részben Turai Alfréd atyával, nyugalmazott teológia professzorral fogok beszélgetni. Ez egy korábban felvett beszélgetés, és nagyon érdekes témával foglalkoztunk, az angyali üdvözlettel, mint a szentírási műfajjal. Feltettem a kérdést a professzor úrnak, hogy hogyan is történt ez az angyali üdvözlet? Hiszen annak nem volt tanúja senki, talán csak a szűzanya. Erről a kérdésről értekezünk Frédi atyával, ezt a beszélgetést hallgassuk most meg.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, Turai Alfréd atyánál vagyok, a mikrofonnál Burger Ferenc. Ma a gyermekség történet mint műfaj kérdéséről fogunk beszélni. Frédi atya, a műfaj kifejezése, ha az ember rákeres az interneten, akkor világi műfajokat talál, mint epika, mint dráma, mint vers, ilyesmiket. Amikor azt mondjuk, hogy a Szentírásban műfajokat használunk, akkor mit értünk a műfaj kifejezés alatt?
A ma ismert műfajok mindegyikét, ezen kívül olyan ókori műfajokat is, amelyek ma már ismeretlenek. Például maga az evangélium is. Ahogy leírták, az nem történelemkönyv, nem szociológia könyv, hanem egy sajátos műfajú alkotás. Vagy a szenvedés történet, az is műfaj a Biblián belül. Hasonlít a zsoltárokra, tehát a költeményekre. És ezen kívül nagyon sok olyan műfaj van, amely számunkra ma már nem ismert. Hajlamosak vagyunk a Jézus születéséről, születésének körülményeiről, gyermekkoráról szóló elbeszéléseket történeti elbeszéléseknek, krónikáknak tekinteni. Tehát, hogy ez úgy, ahogy le van írva, úgy történt. Valójában azonban a gyermekség történet egy ókori irodalmi műfaj, amelynek a szerzője azt akarja kifejezni, hogy az a híres, vagy híressé vált személy, akiről beszél, már anyja méhében, vagy gyermekkorában is rendelkezett azokkal a tulajdonságokkal, mint amilyeneket felnőtt korában mutatott.
Vegyünk egy példát. Máriának szóló híradás. Úgy írja le a Szentíró, mintha valóságosan így történt volna. Mária, angyal, kommunikáció, beszélgetés. Engedd meg, hogy provokáljalak egy kicsit a kérdéssel. Volt angyal?
Úgy, ahogy le van írva, úgy nem volt. Olyan értelemben volt, hogy Mária nyilvánvalóan, amikor tudatosította, hogy gyermeket vár, akkor hát ez félelemmel, meg aggodalommal, bizonytalansággal töltött el, de valamiképpen megsejtette, hogy Izrael istenének különleges tervei vannak vele, és hogy ami történik, az Istentől. És erre mondott igent. Ez a sejtés, meg ez az igen, hát ez az angyal. Azt nem tudjuk igazolni, hogy Lukács kapcsolatban állt-e Máriával, hogy Mária mit mondott, hanem azt tudjuk csak, hogy Lukácshoz milyen hagyomány, szóbeli hagyomány jutott el. Mert hiszen a híradás történetét illeti, az először szóban fogalmazódott meg.
Először ő tapasztalja a gyermeknek a növekedését, és igen, elgondolkodik arról, hogy hát ő férfit nem ismert, mondja.
Így, igen.
Honnan került elő ez a gyerek? Tehát valahogy innen indul a történet?
Igen, de erről ő mennyit beszélt, meg hogy beszélt, hát ezt nem tudjuk. Viszont akik megszövegezték ezt az élményét Máriának, azok már Jézus feltámadásának a fényében, és azért hozták oda az angyalt. Másik oldalról megközelítve, hát ha nekem most Mária helyébe képzelem magam, megjelenik egy angyal, hát azért én minden esetre megijednék, vagy azon csodálkoznék, hogy épp az elmém.
Valószínűleg egy angyal megjelenése az az emberi tudatnak a szétrobbanásával járna együtt.
Ez így igaz.
És itt egy olyan párbeszédet hallunk, mintha partnerek lennének. Hát ebből gondolhatja a későbbi Szentírás olvasó, hogy ez egy műfaj, hírüladás műfajának a leírását olvassa?
Igen, tehát ez egy képzeletbeli történet. Ilyen értelemben az angyal azt szimbolizálja, hogy Mária tudatosította valahogy a sejtések szintjén, hogy az Istennek tervei vannak.
Akkor Lukács mit írt le? Mit rögzített?
Amit a szóbeli hagyomány átadott neki.
Mi a tartalom, amit ki kell olvasnunk belőle?
Az, hogy a keresztények, akik ezt megfogalmazták, azok azt akarták kifejezni, hogy az a gyermek, aki ott Mária méhében megfogant, az kezdettől fogva azonos volt azzal a dicsőséges Krisztussal, aki a föltámadásban Isten hatalmas fiának bizonyult. Mária nem tudhatta, hogy a fia messiás, azt még kevésbé, hogy az Isten fia, tehát amit az angyal mondott neki, azt ő nem is érthette tulajdonképpen, ha ezt történetnek vesszük. És Mária ugyanúgy a hit zarándok útját járta, mint minden más ember. Ezt a második vatikáni zsinat is így mondja a Lumen Gentium.
Ez a keresztény ikonográfiában sokkal konkrétabb, mint ahogy mi most erről beszélünk.
Nem beszélve arról, hogy 13. század óta, ugye, akkor Szent Ferenc felállította Betlehemet, még színesebb lett ez a
kép. Hogy?
És belejátszanak a betlehemi játékok képei is.
Az, hogy ott mi zajlik a Szent Család körül, ezek mind már az ikonográfiát bővítik és színesítik. És van szentírási alapja? Tehát...
Ja, persze, hogy van, de az irodalmi ruha, vagy ha úgy tetszik a műfaj, nem keverendő össze a történeti ténnyel.
Ez itt a kérdés, hogy mi történt ott valójában, és mi lett leírva?
Ezt azt hiszem, hogy soha nem tudjuk tisztán látni majd, de az biztos, hogy úgy dolgoztak ezek a gyermekségtörténet írói, most egy hasonlatot mondok, mint az ikonfestők, ha már egyszer az ikonográfiáról itt szó került. Az ikonfestő azt csinálja, hogy egy fa lapot befest fehérre, és aztán néhány helyen arany lemezeket ragaszt rá. És csak ezután festi meg kék, zöld, stb. Színekkel a képeket. A szemlélő azt látja, hogy a természetes világot jelentő kék, zöld, stb. Színek mögött és azokon keresztül átragyog a fehér, vagy meg az arany. Tehát ugyanígy ezek is úgy fogalmazták meg a történetet, hogy a föltámadt Krisztus dicsősége átragyogjon ezen a nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi történeten és eseményen, ami a születés hírüladása, vagy a születés volt. Az arany az angyal, meg az Isten világa, igen.
Igen, a többi szín, ami az ikonográfia.
Az pedig, ami történt.
Most, hogy valójában mi történt, ezek szerint nem fogjuk tudni meg soha.
De.
Azt fogjuk megtudni, amit a hagyomány csinált ebből a történetből, ami juthatott el aztán Lukácshoz, vagy a többihez, aki ezt leírta.
Így van.
Nem veszítünk ezzel a misztikumából a történetnek?
Én úgy gondolom, hogy nem. Meg visszatérnék arra a megjegyzésedre, hogy akkor mi most valamit leromboltunk. Hát nem mi. Ezt a második vatikáni zsinat állítja. Azért említettem, hogy a Lumen Gentiumban benne van, hogy Mária a hit zarándok útját járta. Most ez az egy mondat, ez egy megállapítás, azt jel, ebből kibontható az, hogy ő nem tudhatta kezdettől fogva.
Mert azt el tudom képzelni, hogy Mária egy 16 éves lányként még nem fogta fel azt, ami benő neki részese lett azzal, hogy...
De később se foghatta föl. Hát Jézus földi életében, amikor meg nem értették meg őt, üldözték őt, akkor neki is támadhattak kételjei. Na most neki is az apostolokkal együtt a föltámadás után kellett eljutnia arra a hitre, amit nem tulajdoníthatunk annak a Máriának, aki mert tudatosult, hogy megfogant.
Ez egy más megközelítés, mint ahogy eddig mi a Szentírást olvastuk.
Hát, nagyon más, igen.
Van még egy esemény, amiről érdemes lenne beszélnünk, ez pedig a bölcseknek az érkezése. Hát akkor mindjárt fölteszem a legprovokatívabb kérdésemet. Voltak bölcsek, vagy nem voltak?
Teljesen valószínűtlen, hogy bölcsek, főleg ahogy a hagyományunk tartja, hogy királyok, Gáspár, Mennyhér, Bordizsár érkezett oda, mert egy ilyen kis istenháta mögötti zsidó településre miért jöttek volna királyok ajándékokkal, meg mi. Másrészt meg ugye a leírás szerint megrettent Heródes és egész Jeruzsálem.
Ezt akartam mondani, hogy itt a dramatikus dolgok sokkal erőteljesebbek, olyan, mintha ott a társadalom is rámozdult volna erre az idegeneknek a látogatására, és előkapták a Szentírást, és megnézték, hogy hol születik a Messiás.
Igen, de ez, ami történt, a Heródes megrettenése, meg egyáltalán a bölcsek érkezése, az valójában nem a születéskor történt, hanem Jézus föltámadása után. Tehát azok a bölcsek, azokat a keletről érkező pogányokat jelképezik, akik Jézus föltámadása után nem zsidóként elfogadták a föltámadt Krisztus dicsőségét.
Honnan gondolják a biblikusok, hogy ez a feltámadás után érkezettek ezek az emberek, és nem a születés körül?
Hát mert annyira valószerűtlen, hogy odaérkeznek abba a kis poros faluba.
Hát miért jöttek ők egyáltalán oda? Ők azt mondják, a Szentírás azt mondja, hogy csillagot követtek, de itt azt hiszem, a csillagot idézőjelbe kell tenni.
Hát de nagyon, mert ez a csillag egy ószövetségi jövendőlése utal. A Számok könyvében Bálám nevű prófétát megkéri a király, hogy átkozza meg az országát fenyegető Izraelt. A Szamár látja az angyal, Bálám nem látja, Szamár nem akar tovább menni. Végül is aztán a Bálám is átok helyett megáldja Izraelt, és ebben az áldásban hangzik el, hogy csillag támad Jákobból, királyi pálca kell Izraelből. Ez az a jövendőlés, amelyik alapjául szolgált ennek a csillag megjelenésnek. De megint összekeverjük a irodalmi ruhát a történelemmel. Tehát ugye a Kepler megpróbálta a csillagászati jelenségként értelmezni, de nem csak ő, hát korábban is már Origenész is. És Kepler igazoltnak látta azt, hogy Krisztus előtt 7-ben a Jupiter és a Szaturnusz konstellációja eredményezhetett egy ilyen jelensége, mint amilyen a Bibliában szereplő.
Ebből látszik, hogy itt inkább műfaj, mint valódi
történet. Ilyen csillag nincsen, amelyik így viselkedik.
Leföl kapcsolódik és világít ide, világít oda.
Megáll a ház fölött.
Igen.
Most nézzünk föl, minden ház fölött áll a csillag. Ugye elhangzott itt a kérdés, hogy a misztériumot ezzel nem rúgozzuk ki. Én szerintem nem. Sőt, hogyha így értjük, és a mondani valóját figyeljük a jeleneteknek, akkor már az is világos, hogy számomra, aki hallgatja ezt a történetet a templomban, mit jelent ez az üzenet? Tehát mondjuk az, hogy megint eszembe jut egy ilyen nagy bárthogyi történet, akkor valahogy szóba került, hogy hát Mária példáját kell utánozni. És akkor egyik kislány majdnem sírva mondta, hogy de ő ezt nem érti, és mondom, mit nem értesz. Hát ő nem akar apáca lenni, ő szeretné, hogy gyerekei lennének, családban szeretne tovább élni, és mi az, hogy kövesse Máriát? Igen, hát ha betű szerint értelmezzük a dolgot, akkor valóban nehéz. De hogyha a mondani valóját vesszük figyelemben, vagyis azt, hogy az a kisgyermek már anya méhében is Dávid fia volt, Messiás volt, és az a föltámadt dicsőséges Krisztus volt, akinek felnőtt korában, illetve halálában és föltámadásában bizonyult, és Mária erre a Krisztusra mondott igent, akkor nyilvánvaló, hogy én is, akár családos, akár apáca vagyok, én is elfogadom. Mert az a legyen nekem a te igéd szerint, az megint, az Mária egész életét összefoglal. Tehát nem csak arra, hogy jó, akkor legyen így, szülessen meg, hanem hogy az az elfogadás, amely végis Mária egész élete volt, az fejeződik ki ebben az igében. Gyermekségtörténet szerzője oda teszi előre, a kezdetre ezt a mondatot, de valójában ez az egész életet összefoglalja. Ugyanígy a királyok, vagy bölcsek. Hát most mi van? Hallgatom a történetet, és azt mondom, hogy jó, hát elmentek, milyen nagyszerű dolog, meglátogatták a kis Jézust, és vittek neki aranyat, tömjét, meg mirát. Nem, nekem, aki vállalkozó vagyok a 21. század, nincs se aranyom, se tömjénem, se mirám, mert mit kezdjek ezzel a történetet? De hogyha tudom, hogy ennek az egésznek a mondani valója az, hogy ezek a bölcsek azokat a pogányokat szimbolizálják, akik Jézus föltámadása után pogányként elfogadták, tehát nem zsidóként elfogadták a föltámadt Krisztust, akkor beláthatom, hogy ezek a bölcsek engem is szimbolizálnak, tehát kövessem a példájuk. És igenis van aranyom, meg tömjénem, meg mirhám, mert az arany az a királyokat megillető ajándék, és azzal, hogyha én elismerem Krisztus királyságát, elfogadom, akkor aranyat adtam. Hogyha a tömjét veszem figyelembe, amelyik a Istenhez szálló imádságot jelképezi a templomban, akkor tulajdonképpen elfogadom azt, hogy Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberiség között. Tehát...
Kedves hallgatók, eddig tartott a beszélgetésem Frédi atyával. Azt gondolom, hogy Frédi atyának a nézetei egészen modern módon hatnak ránk, és láthatjuk, hogyha a Szentírást érteni akarjuk, akkor bizony nem szabad összekevernünk a műfajt a tartalommal. Ezekkel a szavakkal szeretnék elköszönni a kedves hallgatóktól. Burger Ferenc vagyok, nagykörösi plébános. Műsorvezetőtársam Bezák Tamás atya volt, Csík Szentdomonkos mellől, és itt ül mellettem Szádvári József, akinek technikai segítségével meg tudtunk szólalni. Nagyon köszönöm a jelenlétet, mindenkinek további szép napot, Isten áldotta napokat kívánok. Hallgassunk egy szép gitárzenét végül. Dicsértessék a Jézus Krisztus!